Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Keresztelésre készülve, így fennállva, 329. dicséretünknek énekeljük a második versét. Ez a második vers így kezdődik. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Keresség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Azokat az igéket olvasom most fel a Bibliából, az Új Szövetségből, a Máté evangéliumából, amikor Jézus megparancsolta a keresztséget. És hozzájuk menvén Jézus szólt nékik mondván, nékem adatott minden hatalom, menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szent léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen. Ennek a parancsnak engedelmeskedünk tehát, amikor a két kisgyermeket megkereszteljük. Mielőtt ezt tenném, két kérdést intézek hozzátok jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljünk. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermekek a szent keresztség által tagjai legyenek a magyarországi református anyaszent egyháznak. Ha így van, hangos szóval azt feleljük, akarjuk. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őket úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitükről majd ők maguk és önként tegyenek vallomást a konfirmációban. A gyülekezet színe előtt. Ha így van, hangos szóval feleljük, ígérjük. Jöjjetek, tegyünk most vallást a mi győzedelmes hitünkről, és a gyülekezettel együtt mondjuk el az apostoli hitformát. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték szent lélektől, születék szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt. Olyan jó tudni nekünk azt, szerető mennyei édesatyánk, hogy itt vagy velünk, mert így ígérted, hogy ahol a te nevedben ketten vagy hárman együtt vannak, ott te jelen vagy, ígéd és szent lelked által. Köszönjük, hogy mindezt most megtetézed a keresség sákramentumával. Dicsőítünk, magasztalunk és áldunk e két kis gyermekért. Köszönjük, hogy előbb ismerted őket, mint mi tudhattunk volna róluk. Ismered már az egész élet útjukat, ami számunkra még titok. Tudod minden napjukat, minden örömüket, minden álmukat, az egész élet útjukat. Ezért nincs senki, akire nagyobb bizalommal bízhatnánk őket, mint éppen rád. Aki alkottad az embert, és aki gondviselő, szerető jó atyánk vagy. Íme ezt a két kis drága életet most lélekben odaadjuk neked, a te kezedbe tesszük. És kérünk, hogy miközben mi mindent meg fogunk tenni azért, hogy ők boldog emberek legyenek, és egyszer megismerjenek téged, az egyedül üdvözítő Istent. Aközben jöjj te, és fogd majd az ő kezeiket, és vezesd őket világos útakon. Áld meg a szülőket, a keresztszülőket. Adj a nagyszülőknek imádságos életet és szívet unokájaikért. Dicsőítünk és áldunk azért, ami most történik, amikor a te nevedben, a te nevedért, a te szövetségi szeretetedbe, keresztség által befogadod őket. Legyen érte tied a hála, a dicséret és a dicsőség örökkön örökké. Amen. Értek. Mi a kicsi keresztneve? Fordítsd ide a fejével. Álmos keresztellek én téged az atyának, a fiúnak és a szent léleknek nevében. Amen. Mi a kicsi keresztneve? Dávid, keresztellek én téged az atyának, a fiúnak és a szent léleknek nevében. Ámen. Gyertek vissza, tessék visszajönni. Tessék visszajönni. A minden kegyelemnek Istene pedig áldja és őrizze meg a ti életeteket, hogy növekedjetek fel szüleitek örömére, anyaszentegyházunk gazdagodására és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Foglaljunk helyet, testvérek! Készüljünk az ige meghallására 65. Zsoltárunk első, második és harmadik verseit énekelve. 65. Zsoltárunk így kezdődik. A Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Thank you. segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből, a Máté írása szerint való Szent Evangélium 5. fejezetének első 12 versét. Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felment a hegyre, és amint leült, hozzámentek az ő tanítványai. És megnyitván száját, tanítja őket, mondván, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok, akiknek szíve tiszta, mert ők az Istent meglátják. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket teremtményeit. Tőlünk pedig azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek hát válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt. Így. Hálát adni jöttünk eléd, mennyei édesatyánk, hogy megköszönjük testi, lelki ajándékaidat, melyeket oly gazdagon árasztott ránk jóságod az elmúlt napokban. Tudjuk, hogy semmit nem érdemeltünk ki drága ajándékaid közül, hiszen nincs semmink, amivel jóságodért fizessünk. Csak szegény önmagunkat hoztuk, jó szándékainkat, igyekvésünket, jó akaratunkat, és hoztuk nyomorult bűneinket, bukásainkat is. Köszönjük neked Jézust, akit hívhatunk életünkbe naponta, akinek szavára figyelhetünk, akinek bocsánatát és erejét kérhettük és kaptuk. Ő érette kérünk, hallgass meg bennünket most is. Fogadd el imánkat és áldj meg ezen az Isten tiszteleten, igéddel és lelkeddel gazdagabban, mint azt mi kérni tudnánk. Jöjj Szentlélek! Jöjj vigasztalón a gyászolókhoz, sírókhoz, vesztesekhez, betegekhez, és emeld fel tekintetüket az életnek beszédéig, önmagadig. Jöjj Szentlélek éltetőn, tedd személyessé és szívközelivé az ígét. Jézusért kérünk, atyánk, hallgass, és áldj meg bennünket. Amen. Az ige meghallására készülve 162. számú dicséretünknek énekeljük a 7. versét. 162. számú dicséretünk 7. verse így kezdődik. Prédikáltasd szent ígédet, felséges Isten. ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek ígéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből, a Máté írása szerint való Szent Evangélium 5. fejezetéből, a már előbb is olvasott ige szakaszból egyetlen egy ige verset, a 6. újra. Ezt mondja Jézus, boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Foglaljunk helyet. Alapigénk a legismertebb Jézusi beszéd gyűjteményből való, amely az elmondás helyéről kapta összefoglaló nevét így, hegyi beszéd. Elgondolkoztató az, hogy a hegyi beszéd, amelyet a Biblia 3 részben és 111 versben örökített meg, 9 boldog mondással kezdődik. 9 boldog mondással kezdődik. Nyilván nem véletlen, hogy ennek a hatalmas beszédnek, amit Jézus ott elmondott a hegyen, a hallgatóinak az első 9 mondata, az első 9 ígeverse, üzenete, 9 boldog mondás. Ezekből olvastam fel egyet, mai istentisztelet alapigéjéül. Az egész beszédgyűjteményt az a mondat vezeti be, hogy Jézus végignézett az ő hírére összesereglett embereken, és ahogy végignézett rajtuk, akkor először a boldogságról kezdett nekik beszélni. Milyen elgondolkoztató. Azt mondja a Jelenések könyve, a Biblia utolsó könyve Jézus Krisztusról, hogy tűzláng szemű. És ez alatt azt érti, hogy belelát az ember életébe, ahogy mi nem látunk bele egyetlen másik ember lelkébe, szívébe, gondolataiba, egyáltalán nem látunk bele a másik ember életébe, nem így Jézus. A tűzláng szemű, mondja róla a Jelenések könyve. Vagyis belelát az ember szívébe, lelkébe, sorsába, vergődésébe. Belelát az éppen való lelki állapotába. Ennek tudhatóban, hogy sokszor átélik az emberek, hogy belépnek egy-egy templom csendességébe, végighallgatnak egy igehirdetést, és mintha szíven találta volna őket. Néha meg is sértődnek, hogy ki prédikált a pap. Dehogy prédikálta ki. Azt se tudta, hogy milyen szívvel, milyen gondokkal, vagy éppen milyen bűnökkel jött ide. Azt csak egyedül ő tudja. A tűzláng szemű. És most innen értelmezzétek, hogy amikor Jézus ezt a nagy beszédét elmondta, először ránézett a sokaságra, és hogy végignézte őket, ez a tűzláng szemű Jézus, ez a minden emberi lélekbe, életbe belelátó Jézus, először a boldogságról kezdte tanítani a hallgatóit. Csodálatos ez a Jézus, kedves testvérek, mert éppen azért, hogy ilyen tűzláng szemű, és ma is belelát minden ember szívébe, ha hisszük, ha nem, egyszer úgy is megértjük, hogy igaz, mikor velünk kezd majd beszélgetni, egy ember szaván keresztül, ez a Jézus nagyon hamar odaért mindig a leglényegig egy-egy emberi élet sorsban. Sokszor látjuk, hogy emberekkel találkozik az Úr Jézus, és néhány mondat után olyanról kezd az illetővel beszélni, ami a lelke, a szíve, az élete legrejtettebb titka. Tudja. Csak egyetlen egyet hadd hozzak emlékezetetekbe, a samáriai asszonyt, akinek 5 férje volt, s a 6. él együtt,
És amikor leül Jézus mellé ott a kúthoz, és elkezdenek beszélgetni, akkor néhány mondat után Jézus azt mondja, hívd ide a férjedet. Persze nincs neki. De abban a pillanatban az egész beszélgetés egy fordulatot vesz. Ezt az asszony szíven találja Jézus. Eltalálja az élete igazi keservét, terhét, szégyenét, harcát, mert tűzláng szemű. Mert rólunk is tud mindent. És ezt akkor érti meg az ember, amikor szíven találja az ige. Nem a pap, Isten maga. Régi-régi igeversek alapján, amelyeket megírtak 2-3 ezer évvel ezelőtt, és mégis egyszer csak aktuálisan szíven talál. Látta a hallgatóit Jézus, és látva azokat, akik hallgatták, látva a lelkük állapotát, elkezdett nekik a boldogságról beszélni. Azért, mert bár boldogságos életre teremtette Isten az embert, az emberek döntően mégis boldogtalanon élik le az életük javarészét. Bár boldogságra vagyunk megalkotva, mégis boldogtalanul telik el az életünk javarésze. Annak ellenére, hogy persze vannak boldog pillanataink, azzal együtt, hogy tulajdonképpen egy életen át kimondva, kimondatlanul keressük személyes életünk boldogságát, és mindent megpróbálunk megtenni érte, és aztán rájövünk, ahogy múlnak az évek, évtizedek, hogy a boldogságot igazán csak érintgettük, megfoghattuk, de nem tudtuk birtokolni, hogy nálunk maradjon. Hogy a miénk legyen egyszer s mindenkorra. Igen, minden ember boldog akar lenni, mind kivétel nélkül. Persze számtalan csalódás ér bennünket ezen az úton, miközben keressük a boldogságot, amiről Jézus beszél. Számtalan csalódás ér bennünket, és talán olyankor azt fogalmazzuk meg, hogy úgy van, hogy a boldogság tényleg csak egy csodaszarvas, vagy egy kékmadár, valami mitológia, amit igazán az ember soha nem tud birtokolni. Csak úgy fölvillan előtte, látja, érinti, közel van hozzá. De nem lesz egészen soha az övé. Pedig hogy keressük a boldogságot? Keressük szerelemben, keressük társban, keressük gyermekünkben, beleálmodjuk az unokánkba, keressük sikerben, keressük pénzben. Ó, mennyi energiát emészt föl, mert bennünk van ez az oldhatatlan vágy, hogy boldogok akarunk lenni. És Jézus, amikor végignézett az őt hallgatókon, akkor látta, hogy itt baj van. Ezek az emberek nem boldogok. És elkezdte tanítani őket a boldogságról. Mert mi valahogy arra vagyunk szocializálva, hogy elhittük és hisszük, hogy boldog leszek majd, ha ő lesz a társam, ha ezt meg ezt az életbe elérem, ha ezt meg ezt megcsinálom, és leperdül az életünk, és a legtöbben meglopott szívvel öregszenek meg. Maguknak igyekeznek valamennyire szépíteni a dolgot, de ott legbelül néma sírás van, csalódás és boldogtalan lélek. Kik a boldogok? Erre a kérdésre válaszolt Jézus látva a sokaságot. Feltűnő testvérek, hogy Jézus nem arról beszél, hogy mit csináljunk a boldogságért. Mi így gondolkozunk. Mi erre vagyunk beállva. Mit kell csinálnom azért, hogy boldog legyek? És csináljuk, ahogy gondoljuk, ahogy reméljük, ahogy másoktól hallottuk, és neki feszülünk. Jézus meg nem erről beszél. A mi egész életünk arról szól, hogy valamit nagyon meg akarunk csinálni, valamiket nagyon meg akarunk csinálni azért, hogy boldog életek lehessünk. De Jézus nem erről beszél. Nem arról, hogy mit kell tenni, hanem arról, hogy a boldogság egy elkészített ajándék, amiért sokkal kevésbé tenni kell, mint ahogy mi csináljuk. És sokkal inkább elfogadni kell, ahogy meg nem csináljuk. Elfogadni Istentől. Mi úgy gondoljuk, hogy nekünk ezért tennünk kell, Jézus meg arról tanít, hogy azt elfogadni kell, mert készen van mindenkié. De szörnyű lenne, ha innen hazamenve is ugyanúgy folytatnád keserű lelki szájízzel, hogy úgy gondolod, tenned kell, mikor Jézus nyilvánvalóvá teszi, hogy elfogadnod kell. Alapigénkben, amit most felolvastam, Jézus összeköt két dolgot, a boldogságot az igazsággal. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Azt mondja Jézus, hogy akiben ott van egy szorongató vágy, mint amilyen az éhség és a szomjúság tud lenni, az igazság megismerésére, az boldog és megelégített ember lesz. És én akár merre nézek a világba, és akár merre forgatom a fejem szeretett szép hazámban, azt látom, hogy az embereket egyre kevésbé érdekli az igazság. Egyre kevésbé érdekli az igazság. És sokan úgy vannak már, hogy elfogadják a hazugságot is igazságként. Egyre kevésbé érdekli az embereket, hogy mi is az igazság. Egyre kevesebben gondolkoznak. Elemeznek, tesznek össze mozaik kockákat. Figyelnek, hogy megismerjék az igazságot. Egyre kevesebben vannak. Egyre kevesebb embert érdekel, hogy mi is az igazság. Jézus meg azt mondja, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Miért nem keresik ilyen éhes, szomjas lélekkel az emberek az igazságot? Miért jó és miért elég nekik a hazugság? Nyilván ennek is van oka. Például, hogy semmit annyira meg nem csúfolt az emberiség, mint ezt, hogy igazság. Semmit annyira meg nem csúfoltunk. A történelem során azt látjuk, hogy igaza van annak, aki megnyer egy háborút. Attól kezdve neki van igaza. A győztes igazsága. Ő győzött, tehát ő írja a történelmet. És hazudja, ha kell. A győztes igazsága. Az egész történelem arról szól, hogy a győzteseknek még hatalmon vannak, övék az igazság, ami adott esetben lehet valami rettenetes hazugság. A győztes igazsága. Elveheti a hazádat, annak a nagyobb részét, és neki van igaza, mert ő volt a győztes. Megszállhat és kifoszthat, mert ő volt a győztes. Lányaidat, asszonyaidat megerőszakolhatja. Fiaidat agymosáson átviheti, mert ő volt a győztes. Milyen rettenetes igazság. A győztesek igazsága. És milyen a gazdagek, a gazdagabbak igazsága. Mert ilyen is van, a gazdagabb ember igazsága a szegényebb felett. Milyen igazság? És milyen az éppen hatalmon lévő politikai elit igazsága? Rendszerint folyamatos hazugság és manipulálás. Milyen igazság? Éppen 6 esztendeje, amikor az Amerikai Egyesült Államok történelmének az egyik legmegrázóbb eseménye zajlott le, amikor a 2 iker toronyba beleröpültek repülőgépek, és azok összeomlottak, és több mint 3000 ember halt meg, és évekig mindenki arról beszélt, hogy az az igazság, hogy egy arab szervezet szervezte és hajtotta végre. 2 héttel ezelőtt megjelent a hír az Amerikai Egyesült Államokba, hogy nem ez az igazság, hanem az, hogy maga az Amerikai Egyesült Államok elhárítása szervezte az egészet. Ez az igazság. És közben folyt a hazugság. Értitek? Megvárjuk, míg megtalálja azt, akihez tartozik. Kedves testvérek, ahol nincs éhes és szomjas igazságkeresés, ott a hazugság és a hazudozás elhatalmasodik. És a boldogság hiányt szenved. Nos hát vajon milyen igazságra gondolt Jézus, ami után vágyódva boldog és megelégedett lesz az ember? Történelmi igazságra, társadalmira, szociálisra, politikaira, filozófiai igazságra? Amikor kihallgatták Jézust, Pilátus fel is tette neki a kérdést. Na de hát akkor mondd meg, te, mi az igazság? A hívőké az igazság? Vagy a hitetleneké? Északon vagy délen? Keleten vagy nyugaton? Melyik igazság? Kedves testvérek, a földi élet a Biblia szerint 2 világ nagy csatája, az igazságé és a hazugságé. És ez mindvégig tartani fog. És tulajdonképpen soha nem fog eldőlni. Mindvégig. Így marad. Ezért, kedves testvérek, az igazságot mindig el lehet majd torzítani, le lehet tagadni, el lehet hallgatni, át lehet festeni. És a hazugsággal mindig lehet dicsekedni, a hazugot meg lehet dicsérni, bambán és bután, el lehet fogadni. De testvérek, az a világ önmagát ítéli pusztulásra, amelyik ezt így elfogadja. És csak amíg Isten kegyelme tart, addig marad így. Mert amikor Isten kimondja a végső véget, akkor már nincs többé hazugság. Isten előtt nincs többé. Éppen ezért mi valljuk, hogy a hívő ember számára igenis van normája az igazságnak. A világban ne keresd, nem találod. De a hívő ember számára igenis van. Mert csak egy igaz járt ezen a földön, a Krisztus Jézus. Ki azt mondta önmagáról, én azért jöttem erre a világra, azért születtem, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. És az én beszédem igaz. Aztán így folytatja Jézus, és mind az, aki az igazságból való, az hallgat az én szómra. Ímé a finom mérték. Mindaz az igazságból való, aki hallgat az én szómra. Ide pedig úgy lehet bekerülni, hogy egyszer elfogadjuk azt, amit Jézus a Golgota keresztjén értünk tett, és aminek következtében az ő vére megmos bennünket minden hamisságtól. Akkor kerülünk azok közé, akikre Isten mondja, hogy igazak. Amikor a Jézus áldozata, az egyetlen igaz áldozata az enyém lesz. Amikor megértem, hogy az egyetlen igaz az én vétkeimért, bűneimért adta önmagát, hogy megmosson az ő vére, és amikor Isten elé kell állnom, bár egy életen át bűnös, nyomorult ember voltam, az ő igazáért Isten igaznak tart engem is. Boldog, aki éhezi és szomjú hozza az igazságot, vagyis boldog, aki vágyakozik oldhatatlan vágyjal a megváltott élet boldogsága után, mert az megelégítetik. Megelégítetik. Vágyakozz, kívánd a mindennapi életedbe az igazság megismerését, mert csak azt tesz szabaddá. És éhezd és szomjúhozd a megváltottak életének boldogságát, hogy az igazak közé tartozz a nagy elszámoláskor a Krisztus Jézusért. Mert boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Amen. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy annyira beleszokott már a fülünk is, az eszünk is, a lelkünk is, hogy csupa hazudozás között élünk. És bocsáss meg nekünk, ha oly természetessé válik a mi számunkra is, ha oly könnyen jön ki a szánkon valami, ami egyszerűen hazugság. Legyen az dicsekedés, nagyotmondás, vagy bármi más. Bocsáss meg az egész emberiségnek, hogy ebben a nagy harcban, az igazság és hazugság harcában olyan sokszor ül diadalt a hazugság, és trónol az igazság helyén, és lesz belőle keserűség, düh, pusztulás, halál, nyomorúság, szegénység, éhség, becsapottság. Könyörülj rajtunk, hogy éhezzük és szomjúhozzuk, amíg e földi utakon járunk, e földi világ igazságait is. Ne engedd, hogy elvakítsanak a hazugságok és a hazugok. És éhezze és szomjúhozza a mi lelkünk a te igazságodat, a Krisztus Jézust. Hiszen csak tőle és benne, és csak általa lehetünk boldog életekké, mert ő az igazság. Könyörülj rajtunk, hogy ez a vágy el ne száradjon bennünk, s ha elszáradt, tedd élővé Szentlélek újra. Köszönjük, édesatyánk, hogy meghallgattál. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket, az övéit, amikor így szólt. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát, jövő heti alkalmainkat, amelyeket a nyári menetrendben megtartunk. Gyászoló testvérek vannak közöttünk. Az elmúlt héten kísérték el szeretteik Balatoni József testvérünket, aki 38 esztendőt élt, és Tóth Teréziát, aki 100 esztendőt élhetett. Isten adjon vigasztalódást a gyászoló családoknak, családtagoknak. Kedves testvérek, amint látható is azoknak, akik oldalt jöttek be, vagy megfordultak az udvarba, folyik az építkezés. A gyülekezeti nagyterem átépítése és annak a új tetőtér kialakítása. Ezért, míg az építkezés be nem fejeződik, addig a gyülekezeti alkalmakat, a hétközi alkalmakat itt tartjuk a templomban. Egyúttal hadd jelezzem azt, hogy itt az én jobb kezem felől a templom falánál nagy mennyiségű fa található. Nagyon örülnénk, hogyha lennének jelentkezők, akik elvinnék. Természetesen ingyen adjuk, csak azt kérnénk, hogy akit érdekel ebből, akár tűzre, akár más célból elvinni, amíg van az utolsó darabig, mindent el lehet vinni, csak azt kérem, hogy minél előbb nézzük ma meg, akinek van, jár a fejébe ilyen gondolat, szóljon nekünk a lelkészi hivatalba, egyeztessünk időpontot, és jöjjenek, és vigyék el. Szeptember 22-én, majd mindjárt hirdetem is, egy esküvőnk is lesz, örülnénk neki, hogyha addigra az itt lévő fa eltűnhetne innen ez a használt, bontott fa. Úgyhogy nézzük meg, gondoljuk végig, szóljunk és bátran vigyük. Jegyeseket hirdetek. Góczi Balázs római katolikus vallású atyánk fia jegyzette kis Szilvia református vallású hajadont. Házasságuk megáldása itt a templomban lesz szeptember 22-én szombaton 4:30 órakor. És jó előre jelzek valamit, mert a készülődésünk e tekintetben is határidős. Évek óta készülünk arra már, hogy a gyülekezet különböző rétegcsoportjait, amelyek külön-külön mennek nyári táborokba, egyszer egy közös helyre gyűjtsük össze, tehát a felnőtteket, idősebbeket, fiatalabbakat egyaránt. Egyházi lelkészi üdülőre gondoltunk, a Berekfürdőire. Én a nyár folyamán e tekintetben már megbeszéléseket folytattam a vezetéssel, és megállapodtunk a következőbe. Ez év november 30-áig kellene összegyűjtenünk azokat a neveket, családokat, személyeket, akik szívesen eljönnének Berekfürdőre 2008. augusztus 4-e és 10-e között. Ez hétfőn ebéddel kezdődene, és vasárnap reggelivel záródna. A kalkulált összeg 30 ezer forint, tehát 4000, nem tudom én, hogy jön ez ki, 4200 vagy 4300 forint, ez napi háromszori étkezést és alvást jelent egy személynek. Gondoljuk végig, testvérek, mert aszerint fogjuk szervezni ezt a hetet, hogy mennyien jelentkezünk. Én november 30-áig kérem, hogy aki úgy gondolja, hogy ő, családjuk jönnének, azok ezt kezdjék nekünk jelezni, hogy hadd lássuk, hány emberrel kell számolnunk. Nyilván azért, mert ha sokan megyünk, akkor az épületek a miéink. Ha kevesebben, akkor az épületek egy részét, vagy a különböző épületeket, itt három is van Berekfürdőn, mások számára lehet kiadni. Nyilván nekik is számolniuk, kalkulálniuk kell. Nagyon kérem tehát, hogy a lelkészi hivatalba tessenek ezt is bejelenteni majd. Isten tiszteletünk végére érkeztünk a himnusz éneklés előtt, 42. Zsoltárunkat énekeljük, 42. Zsoltárunknak az első versét, amelyik így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik.